Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A püspöki konferencia alapított jó másfél évtizede egy díjat, a szolgáló szeretet kiemelkedő teljesítményeit emeli példaképül mások számára a Szent Erzsébet rózsája díjjal. A 2014-es esztendő kitüntetettje egy ferences világirendi hölgy, Simon Sándorné Mária. Kedves Mária, azt tudom, hogy pedagógus és köze van a kárpátaljai testvéreink javára végzett tevékenység önhöz. Más nem tudok önről. Kérem szépen, hogy a rádió hallgatóinak mutassa be életét.
77 éves vagyok, az egyszerűbb, mint a születési évszámot mondani, azt hiszem. És az iskoláimat az Orsolya rendi Szent Angéla intézetben kezdtem, még az államosítás előtt.
Hol volt ez? Én nem is tudom.
Budapesten? Ahol most is Szent Angéla iskola van, igen.
Értem, tehát a Rózsadomban.
A Rózsadomban, igen. Oda jártam 5 évig, aztán államosították, és akkor minket szétdobáltak a körzet szerinti iskolákba. De akkor kerültem tulajdonképpen kapcsolatba a ferencesekkel, mert addig a orsolyáknál jártam misére, meg hát minden ott zajlott. Attól kezdve a Margit körúti ferencesekhez jártam, és ott kapcsolódtam be sok mindenbe. Az énekkarnak a tagja lettem, Tamás Alajos kapisztrán kórusának, először a gyerekkórusnak, aztán a vegyeskarnak a tagja lettem. Néhányszor szólót is énekeltettek velem. A ferences világirendbe pedig úgy kerültem be, hogy egy ferences atyához jártam gyónni. Király Anaklétnak hívták. Ő volt akkor a házfőnök ott a Margit körúton, és egyben a akkor 3. rendnek nevezett létesítménynek a lelki igazgatója, és ő 13 évesen úgy látszik elég érettnek érzett engem arra, hogy meghívjon ebbe a rendbe, és 14 évesen fogadalmat tettem. A két esemény között már lezajlott a rendnek a megszüntetése tulajdonképpen, tehát a befogadásomat még rögzítették anyakönyvben, a fogadalmamról már nem volt írásos dokumentum, mert addigra, hát hogy úgy mondjam, megszűnt az intézmény hivatalosan.
De nem hivatalosan léteztek?
Léteztünk, de hát az már azért nem volt az igazi. Tulajdonképpen arra mérséklődött a közösségi élet, hogy egy hónapban egyszer, egyik vasárnap délután összejöttünk egy Szent Ferenc ima délutánra. Hát meg ami ilyen személyes kapcsolat volt még, de hát akkor nagyon sokan voltunk, úgyhogy ez aránylag kevés volt a személyes kapcsolat. És én, mikor férjhez mentem 62-ben, akkor Pest-Szentlőrincre kerültem, és onnan az akkori közlekedés mellett nem tudtam már átjárni Budára, úgyhogy akkor úgy megszűnt a kapcsolatom a közösséggel, és csak 89-ben, 90-ben kerültem újra bele a vérkeringésébe a már újjá alakult ferences világirendnek.
Látom a Tao jelet a nyakába akasztva egy kis szíjon, tehát Szent Ferenc lelkülete közel került önhöz. De még az orsolyitákról kérdezném, közismert, hogy most már ferences iskola, az egykori orsolyita iskola, mert valahogy az orsolyitáknak nem volt elég emberük, hogy fölélesszék az iskolát. Az orsolyitákról milyen emlékei vannak?
Nagyon szépek. Először is, hát tulajdonképpen a ferences kapcsolatomat is nekik köszönhetem. Volt egy Máter Mária nevű tanárom, és ő ajánlotta, mikor kérdeztem, hogy hát hova forduljak lelki vezetésért, ő ajánlotta a ferences atyákat, és konkrétan az Anaklét atyát, bár hozzátette, hogy egy-két embert ismer csak úgy, tehát nem nagy választékból választott, de ő irányított oda, és attól kezdve sinem voltam. Azon kívül nagyon családias volt a az iskolánk, legalábbis én nagyon családiasnak éreztem. Velem mindig nagyon szívesen foglalkoztak, mert az édesanyám özvegyen nevelt, 2 éves voltam, amikor apám meghalt, és hát tudták, hogy nehéz körülmények között élünk, és nagyon sokat segítettek, amikor édesanyám kórházba került, akkor szinte egész nap náluk voltam, ott étkeztem, és amikor az államosítás megtörtént, akkor még egy évig ott voltak ők a rendházukban, bejárogattunk hozzájuk, később pedig, hát akkor már ugye ők is kikerültek a rendi keretből, hogy úgy mondjam, illetve hát nekik teljesen megszűnt a rendjük, és ez az említett Máter Mária, ez a görög katolikus templomnál lett sekrestés
a főutcában.
És amikor szolgálatban volt, akkor rendszeresen elkísértem, vagy hazakísértem, és nagyokat beszélgettünk, úgyhogy egy ilyen, hát ő is ilyen lelkivezetői szintet töltött be az életemben.
Ha nem oszlatják fel a rendet, még talán be is lépett volna közéjük, nem?
El tudom képzelni, igen.
Még az Anaklét atyát mutassa be nekünk, mert hát nem sokan emlékeznek rá, meg Tamás Alajosról is szóljon, tehát azokról a ferencesekről, akikre már csak az önök korosztálya emlékszik, de jó lenne, hogyha mi is tudnánk, illetve a nálunknál fiatalabbak, hogy kik adták át a hitet eredményesen annak idején, amikor igen nehéz helyzetben volt az egyház.
Hát Anaklét atya volt talán a legfontosabb a kamaszkoromban, lelki életemben. 12-13 évesen egyből megkértem, hogy legyen a lelkivezetőm, és ő hősiesen vállalta. Hát tekintve, hogy ez ugye az 50-es évek elején zajlott, ők akkor nap mint nap különböző zaklatásoknak voltak kitéve, és Anaklét atya, mint házfőnök, hát nyilván mindenben, hogy úgy mondjam.
A tűzvonalban állt.
Igen, és ennek ellenére egy olyan alkalomra emlékszem, amikor azt mondta, hogy most hagyjam, nem így mondta, hogy hagyjam békén, csak hogy most nem tud velem foglalkozni, mert éppen nem tudom már, melyik atyát most vitték el az ávósok. Különben hetente jártam hozzá, és minden alkalommal teljes odaadással foglalkozott velem. Átlagban talán 10-15 percet a gyóntatószékben voltunk különben, tehát nem ilyen külön beszélgetések, de mindig teljesen odaadottan éreztem azt, hogy meghallgatja az én kamaszkori problémámat, ami ugye számomra akkor sokkal nagyobb volt, mint az egyház pillanatnyi helyzete, vagy bármi más a környezetünkben. Mindig hajlandó volt velem foglalkozni, és nagyon sokat várt tőlem, és ez biztos, hogy az életemet erősen meghatározta.
Egy-egy ilyen jelentős hatást kifejtő személy az ember a halála után is talán még beszélget, vagy a segítségét is kéri néha, nem? Tehát van-e kapcsolatuk most is?
Van. Sokszor eszembe jut, és sokszor előfordul, hogy kérem az ő közbenjárását, hogy a mostani feladatokat jól tudjam ellátni, vagy egyáltalán valamit tudjak csinálni az Isten útjának az érdekében.
Tamás Alajos.
Hát ő volt a másik nagy szereplője a kamaszkoromnak. Azt hiszem olyan 7-es lehettem, mikor beléptem a gyerekkórusba, és hát kitüntetett figyelemmel kísérte a éneklésemet, mert úgy érezte, hogy hát több van bennem, mint egy átlag kórustagban. Aztán sokkal több nem volt, de minden esetre ez azt jelentette, hogy időnként külön foglalkozott velem, és egy-egy szóló szerepet megtanított nekem, ami nagy élmény volt, egyszer Réti Józseffel énekeltem a Schubert G-dur misében a szóló szerepet, de csak egyszer sikerült, akkor se igazán sikerült. A többi szólista akkor nem volt kéznél, de az élmény nekem megmaradt egy életre.
Ha nem is sok százan, de nagyon sokan voltak a kórusban akkor, nem? Tehát akkor a keresztény fiataloknak, felnőtt fiataloknak szinte az egyetlen lehetőség volt együtt lenni, egymástól és a papjainktól tanulni, mert hitoktatás tiltva volt, egyletek, egyesületek tiltva voltak, mozgalmak nem létezhettek, tehát a kórus volt a megtűrt, tulajdonképpen legális formája a közösségi életnek?
Hát voltak azért más helyek is, vagy közösségek, de én máshova nem jutottam el, a kórusban viszont nagyon jó volt. A próbák azok mindig élményszámba mentek. Később volt alkalmam olyan próbákon is részt venni, ami egyáltalán nem ment élményszámba, tehát ez nem egy természetes dolog, azt hiszem, de Alajos atya nagyon tudott hangulatot teremteni, és nagyon törődött mindenkivel személy szerint.
Hány ember lehetett? Mindenkinek tudta a nevét?
Ő persze, ő
mindenki. Pedig voltak vagy 150-en, nem?
Annyian, hát ha persze a két kórust meg zenekart mindent összeveszek, akkor nem tudom, 80 körül volt a vegyeskarnak a létszáma. A gyerekkórus az szerintem olyan 30 körüli létszámú lehet, de hát az is változott azért úgy az évek során.
De hát egy különleges karizmájú ember lehetett, aki igen, mindenkinek tudott adni, igen, és személyesen.
A gyerekkórusban volt, aki 3-4 évesen már járt, például Bolberic Pál, és azokat is betudta egész komoly zenei produkciókba illeszteni valahogyan. Aztán gyerek zenekart is hozott létre a gyerekkórus, meg a fiatalabb felnőtt kórus tagjaiból, és nagyon sok közösségi alkalmat teremtett, kirándulni jártunk. Például emlékszem, hogy egy csomószor mentünk hajóval Visegrádra, és Amerikából szerzett nekünk mindenféle támogatást, úgyhogy szalámit kaptunk a 50-es évek elején, például egy kiránduláson.
Az egy ritka élmény.
Ritka élmény volt, így van. Voltak farsangi, meg egyéb ilyen mulatságok, amikor táncoltunk, jól éreztük magunkat. Voltak, nagyon sok vidéki kiruccanásunk volt, általában szerepléssel együtt, konkrétan hirtelen Kalocsa jut eszembe, meg Oroszlány, de sok felé voltunk.
Gyerekfejjel érezhető volt-e, hogy azért a politikai légkör nem kedvező, tehát volt-e bizalmatlanság, volt-e félelem, volt-e olyan, hogy követték önöket, tehát volt-e ilyen élménye?
Nem, tulajdonképpen így konkrétan nem. Számítottam rá, hogy figyelik azt, hogy vagy esetleg az iskolámból vannak, akik észreveszik azt, hogy reggelenként misével kezdem a napot, vagy hogy a kórusba járunk, de úgy konkrétan nem vettem észre. A kórussal kapcsolatos egyik legnagyobb élményem viszont az volt, hogy 1956-ban volt ugye a 400 éve a
500. évfordulója
a Nándorfehérvári győzelemnek, és erre Alajos atya írt egy oratóriumot, amit megtanultunk, előadtunk.
Belvárosi templomban volt.
Belvárosi templomban 56. október 22-én.
Tehát a vigíliáján Kapisztrán Szent János ünnepének, illetve a forradalom kitörésének.
És 23-án este 7 órára volt kitűzve, hogy a rádióban adják ezt az oratóriumot.
Tehát fölvették az előző nap, igen, a, igen, belvárosi templomban.
És utána én október 23-án délután elmentem a tüntetésre, de hát 6 órakor egyrészt azért, hogy édesanyám ne aggódjon, másrészt, mert tudtam, hogy 7-kor én a rádió előtt akarok ülni, hazamentem. Úgyhogy számomra a bentéri tüntetéssel hát véget ért a forradalmi program aznapra, és mentem haza, és 7-kor bekapcsoltuk a rádiót, és a Nándorfehérvári oratórium helyett Gerő beszédét hallgattuk.
Merre tetszettek lakni?
A Varsány Irén utcában, közel a Szénatérhez.
Igen, tehát itt a második kerületben. Igen. Az orsolyiták után hol járt iskolába?
Hát először, amikor körzet szerint kellett átmennünk, akkor a Csalogány utcában volt még egy általános iskola, és utána a Jurányi utcában, akkor Hámán Kató gimnáziumnak hívták, ott végeztem el a gimnáziumot.
Továbbtanulás, igen, sikerült bejutni a egyetemre vagy főiskolára?
Sikerült, bár nem teljesen simán, de végül is kiesés nélkül a matematika-fizika szakra, az Eötvös Loránd Tudományegyetemre. Úgyhogy ott akkor ez volt a menet, hogy volt felvételi vizsga, arról Volt, aki a tanáraimnak azt mondta, hogy nagyon jól sikerült, utána megkaptam a dékántól az elutasítást, hogy nem vettek föl helyhiány miatt, akkor lehetett fellebezni a rektorhoz, attól is megkaptam az elutasítást, és lehetett fellebezni a miniszterhez. És ez hozta meg számomra szeptember 3-án, most is őrzöm a táviratot, amiben értesítettek, hogy felvételt nyertem, és mehetek az egyetemre.
Hányban kezdte az egyetemet?
55-ben.
55-ben, tehát már egyetemista nagylányként szerepelt a 22-én az oratórium éneklésében, illetve a tüntetésen.
Igen.
A Gerőbeszéd után azért még volt kapcsolata az utcával.
Sajnos nem, mert a nagymamám az akkor már mennyi is volt, 86 éves, és az első ilyen lövések, meg tehát ilyen tűzharc idején, akkor lementünk végül is az óvóhelyre, amit ugye a háború óta nem látogattunk, de akkor annyira közel voltunk a szénatérhez, hogy a házlakói úgy döntöttek, hogy biztonságba kell menni, és a nagymamám megzavarodott ettől a helyzettől, és egy pillanatra nem lehetett magára hagyni, mert állandóan ki akart menni az utcára. Persze ő azt mondta, hogy a kredencet keresi, de szóval veszélyben volt, úgyhogy még aludni sem nagyon tudtunk édesanyámmal.
Ez a Szénatér, Ostrom utca környéke volt, ahol a igen, leghevesebb harcok voltak.
Igen, igen. De hát ebből én sajnos így kimaradtam teljesen. A férjem, akit akkor már ismertem, az időnként át tudott jönni hozzánk Pestről, tehát őtőle hallottam csak a dolgokat, hogy hol milyen sérülések, romok és események történtek.
Egyetem, és egyetem után munka.
Addigra már volt egy gyerekem is, mire az egyetemet elvégeztem.
Tehát egyetem közben házasodott?
Igen, az utolsó előtti év után házasodtunk össze, és a szülés meg a államvizsga az úgy körülbelül egybeesett. Május 19-én szültem, és utána június elejétől államvizsgáztam. Úgyhogy egy kicsit zavaros és nehézkes volt a dolog, de nagyon szép volt, és végül is sikerült minden.
Állást könnyű volt találni, akkor azért lehetett találni?
Hát állást kaptam, csak nem egészen olyat, amit képzeltem, de hát ez mondjuk nem csak velem fordult elő. Úgyhogy először általános iskolába kerültem, középiskolai tanár létemre, és ami azért volt rossz, mert a gyakorlatomat is a Szilágyi Erzsébet gimnáziumban végeztem, úgyhogy addig nem volt dolgom általános iskolásokkal, amíg el nem kezdtem tanítani. Úgyhogy egy kicsit nehéz volt, aztán hát 7 év után kerültem végül is középiskolába, és onnan mentem nyugdíjba.
Melyikből?
Pest-Szentlőrincen közgazdasági szakközépiskolában tanítottam. Hát különböző neve volt, de végig ott tanítottam.
Munkája során volt hátránya abból, hogy vallásos meggyőződésű, vallását gyakorló ember?
Tulajdonképpen nem. Azt hiszem, hogy tudták rólam, de én úgy külön nem beszéltem erről, tehát nem tettem közhírré. Valószínűleg tudták, de ezt úgy nem mondták a szemembe. Azt hiszem egész idő alatt talán egyszer, ha felvetette valaki, hogy nem akarok-e párttag lenni, hárítottam a gyerekeim létszámával.
Vagyis?
5 gyerekünk született a 60-as év, illetve 59 végétől 69 végéig.
Hát akkor unoka is van már egy pár.
13 unokánk született, és a 3. dédunokát várjuk januárra.
Volt-e lehetősége a keresztény pedagógusnak? Mert egy magyar tanárnak könnyebb helyzete van, hogy úgy irányítsa a beszélgetést. De hát talán az osztályfőnöki óra, de hát a matematika óra is talán lehet alkalmas arra. Tehát indirekt módon azokat az emberi értékeket, amelyekbe ott van a krisztusi élet, sikerült-e átadni, lehetett-e erre törekedni? Vagy csak egyszer az embersége a pedagógusnak adta a példát jó esetben?
Hát is. Mindegyikre lehetett törekedni. Hát a matematika-fizika tanítása során tulajdonképpen nem túl sok lehet. Hát ott inkább talán az, hogy az ember a kötelességtudatot, meg a odafigyelést, a rendszerességet, ilyesmit belenevelje a gyerekekbe. De például szokásom volt az, hogy a ünnepek, szünetek előtt az utolsó órán általában valami irodalmi művet olvastam fel nekik, vagy beszélgettünk, vagy ez, vagy az. És ezzel kapcsolatban nemrég kaptam egy visszajelzést, ami nagyon jól esett őszintén szóval. Több mint 20 éve nyugdíjban vagyok, tehát nagyon rég történtek a dolgok. Becsöngetett valaki hozzám, az volt a feladata, hogy ellenőrizze, hogy a reklámújságokat megkapjuk-e, és akkor rám néz, és megismer, hogy én a tanára voltam, és azt mondja, hogy Marika néni nagyon sokszor jutott eszembe az utóbbi években is, mert az egyik ilyen valószínűleg téli szünet előtt felolvasott nekünk egy újságcikket. Hát ez nem újságcikk volt, ez egy magzat naplója. Sokan ismerik, azt hiszem, ezt olvastam fel, szokás szerint belesírtam, és hogy ez nekem azóta is annyiszor eszembe jutott. Hát bevallom, nem mertem megkérdezni, hogy az életét befolyásolta-e, de ha ennyiszer gondolt rá, akkor valószínűnek tartom. Úgyhogy ez egy nagyon szép visszajelzés volt, hogy lehetett átadni. Különben így a család témáról, gyerekvállalásról, nem szeretem a szót, ezekről sokszor volt szó így a tanítási órán, vagy azon kívül, vagy kiránduláson, meg hát azért nem egyszer beszéltem a saját családomról, és volt olyan osztályom, amelyiknél az 5 éves érettségi találkozón kiderült, hogy már 23 gyerekük van. Na, ez hát összesen, de akkor is azt hiszem elég nagy dolog, hogy természetesnek tartották. Volt olyan kolléganőm, aki szintén úgy nagyon hivatkozott rám, hogy ő hogy élte meg az anyaságot, hogy befolyásolta, amit tőlem hallott vagy látott.
Szeretett szolgálat, Caritas. Hogyan kezdődött mindaz, amiért most úgy gondolták a püspöki konferencia illetékesei, hogy ön kapja ezt a szép elismerést?
Nem tudom, hogy miért gondolták.
Azért gondolták, mert példamutató nyilván, amit tetszik csinálni.
Azt nem tudom, hogy miért kaptam, azt tudom, hogy mit csináltam. Mindig azt a feladatot vállaltam, ami szembe jött. Szóval nem kerestem, nem voltam például a Caritas csoporttagja soha a plébánián, mert onnan nem kerestek meg. Ahol tulajdonképpen, mondjuk mindig bennem volt az, hogy a szegényekkel törődni kell. Valószínűleg az volt apropója, hogy nekem, mint tulajdonképpen mondhatom, hogy elég szegény gyereknek, nagyon sokan segítettek. Illetve hát nem feltétlen nekem, édesanyámnak, családunknak. És ezt a sok segítséget én elfogadtam. Összesen egy olyan esetre emlékszem most, amit megalázónak éreztem, tehát nyilván úgy adták, hogy jól esett. Mondom, sokat kaptam, és olyan magától értetődő volt, hogy amint olyan helyzetben voltam, hogy valamit én tudok adni, hát mondjuk azt szegényen is éreztem, hogy voltak helyzetek, amikor tudtam segíteni, nem anyagilag, hanem egyébként, akkor az olyan magától értetődő, hogy az ember segítsen azoknak, akiknek tud, vagy akinek lehetősége nyílik. De ez nem úgy, hogy kerestem, hanem egyszerűen ami adódott, ami mondjuk talán már olyan idevezető út kudarcnak tekinthető, hogy amikor 90-ben a Margit körúton újból kezdődött a Ferences világi rendnek az élete, akkor ott azt a üzlethelyiséget, ahol most a könyvesbolt van, megkaptuk mi a rendtől, hogy használjuk, amire akarjuk. Hát arra kicsi volt, hogy ott tartsuk az összejövetelünket, akkor még elég sokan voltunk. Először könyvet kezdtünk árusítani, de az nem igazán ment, senkit nem érdekelt. De jöttek a hajléktalanok, és onnan kezdve az volt a magától értetődő, hogy teát főztünk, egy rezsón, zsíros kenyeret kentünk, és beszélgettünk velük, és hát hetente kétszer tudtuk ezt a szolgáltatást nyújtani nekik. Volt, amikor 4-5 ember jött, volt, amikor 20-an és alig fértek el. Ha valaki hozott be ruhát, akkor szétosztottuk köztük, és szóval ez így ment. Úgy emlékszem, hogy 1-2 évig, tehát nem tartott túlzottan sokáig. És hát ott nagyon sok szép élmény ért, tehát nem csak szépek persze, mert azért az ő életüket megismerni, az nem volt olyan nagyon jóleső érzés. Az jól esett, hogy tud az ember nekik valamiben segíteni, nem sokat. Törődtünk velük, és ott lehetőség nyílt. Ha akartak, akkor imádkoztunk velük. Ha volt olyan, aki hozott egy kukában talált Bibliát, és abból felolvasott saját kedve szerint, vagy egyéb könyveket is néha hoztak és mutatták. És az ő egymás közötti életük is olyan érdekes volt. Volt, amelyik ott is adni akart, volt, amelyik csak kapni, és aztán szépen átalakult az is, aki csak kapni akart, egyszer csak ő is elkezdett adni.
Ez a jobbik eset.
Igen. Úgyhogy hát voltak furcsa dolgok, de egész évben véve nagyon szép volt. Volt egy fiatalasszony, aki terhesen jött oda, illetve nem tudom már pontosan, lehet, hogy már előtte is járt, de a terhességét ugye végig tudtuk követni, és aztán a közösségünkből az egyik társunk talált örökbefogadót a gyereknek, és megoldódott a gyereknek a helyzete. Hát az asszonyé annyiból megoldódott, hogy nem sokkal utána kiderült, hogy rákos, és meg is halt egész fiatalon, azt hiszem még 30 éves se volt talán, de a halála előtti napon még meg tudtam látogatni a kórházban, és hát törődtünk vele utolsó percéig.
Ez a rendszerváltozás utáni 1-2 év. Ez igen, a igen. Szent Antal könyvesbolt helyén, igen, ez a szolgálat. Igen. Utána hogyan folytatódott az ön szolgálata?
Hát, amikor megszűnt, akkor én ezzel is úgy voltam, hogy nem mentem utána kifejezetten, bár egy idő után szükségét éreztem ennek a kapcsolatfelújításnak, de nem tudom már pontosan, hogy mikor, és egyszer karácsonykor, mikor a családom szétröppent, és csak a férjemmel voltunk kettesben otthon, akkor azt éreztem, hogy muszáj mennem, és karácsony délután elrohantam a Tömő utcába a Terézanya nővéreihez ebédet osztani, segíteni, és aztán évekig jártam oda. Azért maradt abban, mert már nem bírok annyit talpon maradni, hogy egy ilyen ebédeltetést végigbírjak, és hát úgy meg nem megoldás.
Az egy nagy üzem.
Igen, igen, az nagy üzem. Hát az egy olyan 2 órás, olyan, hogy két-három csoport cserélődik, tehát először teríteni, aztán osztani, aztán mosogatni, aztán megint teríteni, megint osztani, megint mosogatni, és közben felszolgáltuk. Akkor úgy ment minden esetre, hogy mindenkinek mi vittük ki helybe a tányért.
Hát az a szép, Szegeden is úgy csinálják, a Szeged alsóvárosi ferencesek szegény konyháján, akkor megbecsülve érzik magukat, hogyha nem kell, igen, sorba állni. Igen. Tehát van egy ünnepi eseménye a napnak, vagy a hétnek, amikor eljutnak oda. És hogyan folytatódott, közeledjünk a Kárpátaljához, nem tudom, hogy ott tartunk-e már.
Még visszatérnék a Tömő utcába, mert az egy annyira jó hely, hogy reklámot csinálnék neki, mert a hittanosaimat egy időben, 90 után néhány évig hittant is tanítottam.
Hol?
Szóval a kerületben, a saját plébániámon, a Pest-Szent-Lőrinci főplébánián, és a hittanosaim közül, meg később a katekumenátus tagjai közül néhányat elvittem a Tömő utcába, és azoknak is nagyon nagy élmény volt, hogy ezt a helyzetet megtapasztalhatták, és segíthettek a legelesettebbeknek.
Ebben az időben nem Varjú Imre volt a plébános?
Igen, ő volt. Ő volt, és ő azt mondta, hogy ha valaki pedagógus és keresztényként ismeri évek vagy évtizedek óta, akkor azt meri küldeni, hittan tanítani, akkor is, hogyha még nincs képesítése, de akkor ott ő megszervezte azt, hogy 3 év alatt egy ilyen hitoktatói tanfolyamot ott helyben elvégezhettünk, úgyhogy végül is a képesítésem is meglett utána hozzá.
Ez volt a posztgraduális képzés.
Igen. Igen.
Tömő utca után?
Kárpátaljára. Akkor 93-ban a Kolozs atya megkérte a...
Hegedűs Kolozs volt a provinciális akkor a ferenceseknek.
És ő kérte meg a dr. Magyari Erzsébetet, hogy vegye kézbe az alapítvány dolgait. Ő meg én hozzám ragaszkodott, hogy dolgozzam vele. A ferences világi rend tagja volt ő is, sajnos már meghalt, és őt is felterjesztették a Szent Erzsébet rózsája díjra, de ő sajnos nem kapta meg, pedig jobban megérdemelte volna. Szóval ő vett maga mellé, hogy úgy mondjam, a kuratóriumba, és attól kezdve egy jó darabig együtt dolgoztunk. Ez abban az időszakban még ilyen teljesen, hogy mondjam, napi és napi meglepetéseket okozó munka volt, mert akkor még gyógyszertől kezdve cipőig, gyógyászati segédeszközök, vetőmag.
Tehát minden, ami bejött, az továbbították, tehát nem ilyen csak, ötletszerű volt.
Amit be kellett szereznünk, például a vetőmag az ilyen volt, hogy kérték, hogy azt szerezzünk be, és akkor ilyesmikben is lehetett lépni. És aztán nap mint nap változó, hogy jutott el a szállítmány Kárpátaljára. Mindig voltak olyanok, akik valahogy segítettek. Nálunk volt a lakásban egy szoba, ami gyakorlatilag raktár volt. Hát az volt a hátrány, hogy Pest-Lőrincen, úgyhogy nem a könnyen...
Közelebb van Kárpátaljához.
Az igen. Csak hát oda azért el kellett jönni a gépkocsival annak, aki kivitte, de akkor ment ez a dolog, és nagyon nagy lelkesedéssel csináltuk mi is, és nagyon sokan segítettek. Úgyhogy...
Mennyire függött ez össze a kárpátaljai ferences misszióval? Tehát a ferences atyák közölték, hogy jó lenne a vetőmagot beszerezni? Ők tolmácsolták az igényeket?
Teljesen összefüggtünk akkor még. Még az Antal atya volt, a Majnek Antal atya volt a vezetője akkor a kinti ferenceseknek.
Akiből aztán a későbbi püspöke lett munkácsnak, igen, illetve a római katolikusoknak.
Igen. Úgyhogy szinte naponta kaptuk a kérést, hogy mit szerezzünk be, és hogyan oldjuk meg a kijuttatást, és vagy kinek a segítségét kérhetjük. Úgyhogy akkor ez, tehát először a ferencesek működési területének a segítésére jött létre az alapítvány. Később, mikor az Antal atya püspök lett, akkor terjesztettük, illetve hát utána terjesztettük ki az egész egyházmegye területére az alapítványnak a működését.
És hát meddig tartott ez az alapítvány ügyeiben való serénykedése, vagy vége van ennek?
Tulajdonképpen én már egy éve mondtam, hogy én ezt abba kellene, hogy hagyjam, mert hát már nem vagyok olyan egészségi állapotban, hogy tudjam vállalni, úgyhogy most már a tényleges munkában gyakorlatilag nem veszek részt, de a döntéshozatalban még elvárnak a kuratóriumi ülésekre, úgyhogy hát így félig meddig, így kihátrálok lassan belőle, de szívem csücske azért most is.
Mert egy alapítványnál vannak hivatalos tisztségek, tehát ön volt a kuratórium elnöke?
Nem, elnök sose voltam, nem is hiszem, hogy vállaltam volna. Egy jó darabig a Magyari Erzsébet volt az elnök, és azóta meg Kacsó András az elnöke a kuratórium.
De a szürke eminenciás ön volt ott mögötte.
Eminenciás sose volt.
De aki végezte a mindennapi szolgálatot.
Mondjuk így, az voltam.
Járt ez utazásokkal, Kárpátaljára?
Eleinte havonta, két havonta kimentünk, próbáltuk a világi rendet is ott szervezni. Mérsékelt sikerrel, de azért úgy tudom, most is két közösség az, amelyik van. Sajnos nem azok, ahova én jártam, de hát Magyari Erzsébetnek jobban ment a dolog.
Kárpátaljai ismeretségek, tapasztalatszerzés milyen gazdagságot jelentett önnek? Tehát mit kapott ezektől a találkozásoktól, ettől a szolgálattól?
Hát tulajdonképpen nem csak Kárpátaljára, Erdéllyel is nagyon jó a kapcsolatom. Böjte Csabának a táboraiban voltunk nagyon sokszor a férjemmel együtt. De hát a szolgálatom az a kárpátaljaiakhoz köt, és minden esetre azt a hősiességet, ahogy ők kitartottak a hitük mellett, meg a magyarságuk mellett, az nagyon jó volt látni, és azt a nyitottságukat, meg örömüket, ahogy minket fogadtak, ahányszor csak mentünk, mindig, nem mindig, de majdnem mindig családoknál szálltunk meg, és annyira gondoskodtak rólunk, meg annyira szeretettel fogadtak, hogy az magában nagyon csodálatos volt. Az egyik nagy élményemet is tulajdonképpen ennek köszönhetem. Lehet, hogy ezt a díjat is tulajdonképpen, mert körülbelül 2 éve, azt hiszem, de nem, már 3. Volt egy ilyen probléma, hogy egy munkácsi fiatalasszony, aki félidős terhes volt, megtudta, hogy méhnyakrákja van, és ott magától értetődően már beutalták rögtön abortuszra, de ők nem akarták elvetetni a gyereket, és akkor a mi alapítványunktól kértek segítséget, és úgy volt, hogy Magyarországon találtak orvost, aki vállalta úgy, hogy nem veszi el a gyereket, hanem amellett megpróbálja megoperálni. A műtétet természetesen anyagilag fedezni kellett volna, és ezért került bele az alapítvány ebbe a témába. Mi vállaltuk az alapítvány részéről, és végül is hát a szülés spontán megindult, amikor már itt volt Magyarországon a fiatalasszony, de el tudták végezni úgy, pontosabban megszületett a gyerek, és utána rögtön elvégezték a műtétet, viszont a gyerek 790 grammos volt a születésekor, és hát mindenféle problémája volt. Kecskeméten történt a dolog, de ott néhány hónapig, ha jól emlékszem, vagy hát úgy körülbelül 2 hónapig ott is tartották a gyereket, és aztán Budapestre akarták hozni, illetve ajánlották, hogy Budapestre hozzák, hogy itt koraszülött ellátásban nagyon jók az esélyek, és hát nagyon sok mindenben kellett a gyereknek segíteni, és hirtelen szállás kellett. És akkor mi felajánlottuk, hogy nálunk lakhatnak, úgyhogy jó néhány, hát először azt hiszem 2 hónapig, aztán még 1-1 hétre jött ez a család, illetve az asszonya kisgyerekkel, és nálunk lakott.
És mind a ketten meg vannak, és egészségesek?
És egészségesek, teljesen rendbe jött az anyuka is, meg a kislány is.
És visszamentek Kárpátaljára?
Vissza, akkor még vissza, de most már átköltöztek Magyarországra. Úgyhogy, hát, ezt egy kicsit sajnálom, de
hát ez az ő döntésük, persze. Most volt 25 éve, hogy a Magyar Ferences rendtartomány megnyitotta a kárpátaljai missziót, amikor erre lehetőség nyílt azonnal, és hát azóta 20-25-re emelkedett már azoknak a magyar ferenceseknek a száma, akik ott megfordultak, és nagyon szép munkát végeznek, és ebben az a kitartás az igazán megbecsülendő, mert akkor mindenki akart segíteni, nagy fellelkesülés volt, és nyilván könnyebben is gyűltek az adományok. Itt 25 év alatt egyrészt nyilván egy rutin kialakult, a munka és professzionálissá vált az alapítvány működtetése sok szempontból, tehát az elején csak lelkesedés volt, meg jó szándék, most már tapasztalat is van, meg különböző rendelkezések is nagyon komplikáltak, tehát nem is lehet már csak lelkesedésből vinni valamire ezen a területen. Mi a különbség a mostani munka és az akkori munka között? Lehet-e ugyanolyan nagy szívvel csinálni, mint akkor?
Hát biztos lehet ugyanolyan szívvel csinálni, csak most tulajdonképpen a munkánk az a pénztovábbítás. Megvannak a célok, és hát el kell természetesen dönteni, hogy mire fordítjuk azt a pénzt, amit az adományozók ránk bíznak.
Jön-e a pénz?
Utóbbi időben kicsit csökkent, nem kicsit. Hát volt egy év, amikor, ha jól emlékszem, 24 millió jött be az 1%-ból.
Most tehát meg a Kárpátaljai ilyen... Ferences Alapítvány.
Ferences Misszió Alapítvány.
Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány.
Igen, ez a teljes pontos neve. És most néhány éve már 10 millió alatt van, de hát végül is még így is nagyon szép.
Talán más lehetőségek is vannak.
A személyes adományok, semmi más. Máshonnan nincsen bevételünk, csak ilyen egyéni adományok. Vannak, akik nagyon szépen adnak, vannak, akik még szebben, de keveset. Meg gondolom, hogy aki keveset ad, annak kevés is van. Tehát tulajdonképpen nagyobb áldozatot hoz talán, mint aki sokat ad a sokból. De van olyan, aki minden hónapban 100 000-et ad, és van, aki minden hónapban 2 000-et, és van, aki egy évben egyszer valamennyit fölad, amennyit akkor éppen.
És hát nyilván a szegény ember 2 fillérje ugyanolyan értékes, igen, mint aki könnyen tud adni.
Igen.
Egy-egy ilyen életút mögött ott kell legyen egy társ, aki ezt eltűri, vagy akár segíti is. Hát említette, hogy a férjével együtt voltak sokszor Erdélyben Bőte, igen, Csaba munkáját segíteni.
Esetleg... Nem segíteni, azt nem mondom. Valamennyit segítettünk, de csak minimális.
Akkor úgy mondom, hogy besegíteni.
A helyzetet. Nagyon szerettünk az ő táboraiba járni. Hát a férjemmel kezdettől fogva egyetértettünk, és az, hogy én ilyet csinálhatok, hogy befogadok egy idegen családot, nem is ez az egy volt többen.
Ezt nem lehetett észrevétlenül csinálni.
Ezt nem lehetett az ő hozzájárulása nélkül, és amikor először fogadtunk be egy erdélyi fiút, akkor is úgy egymásra néztünk, és mind a ketten bólintottunk, hogy jó, akkor jöjjön hozzánk. És szóval ilyen magától értetődően, és mindegyik esetében egy 2 házaspár volt Erdélyből, akik úgy hosszabb ideig nálunk laktak. Volt, amikor az egyetemi lelkészségnek is felajánlottuk, de az végül is nem kollégiummal megoldottak a dolgok. Hát ez volt talán a legnagyobb vállalás, mert itt, de csodálatos volt ez a kárpátaljai koraszülött baba körül, ami történt, mert amint kiderült, hogy hozzánk jön, az egész környezetünk megmozdult, az egyik kiságyat hozott, a másik kádat, a harmadik babahordozót, a negyedik orvos lévén felajánlotta az orvosi szolgálatait, a körzeti orvos simán vállalta, hogy lehet, hogy nem lesz elintézve hivatalosan rögtön a dolog, de ő, amint a gyerek ott van, jön, és megnézi, és kézben tartja a dolgokat. Találtunk nefrológust, találtunk intenzív gyermekgyógyászt, szóval mindenki rögtön segíteni akart. Volt, aki pénzt küldött rögtön, mikor hallotta.
És világi rendi tag a férje szintén?
Nem. Nem, hát mondtam, hogy 14 évesen tettem fogadalmat, vagy mondtam, ugye? Azt
hiszem. Igen. Még harmadrend.
Igen, akkor még nem ismertem a férjemet. 17 éves voltam, amikor megismertem, és hát azóta tart a kapcsolatunk. Most már közeledünk a 60., de még csak közeledünk a 60. házassági évfordulónkhoz. Úgyhogy akkor tulajdonképpen már ez a igazi közösségi része megszűnt a harmadik rendnek, ami őt csábíthatta volna, mert különben valószínűleg. Aztán 90-ben már öregnek érezte magát. Ja, meg volt egy megjegyzése, nem tudom, hogy ezt illik elmondani, hogy ő ezt a ferences összevisszaságot nem bírja idegekkel. Hogy napról napra változik az, hogy mikor mit kell csinálni, és hova kell menni, és hogyan alakul a program. Ezzel együtt a Böjte Csaba táborait nagyon jól elviselte, nagyon szívesen
igen,
volt.
Igen, hát a gondviselésre való ráhagyatkozás, egy mérnök típusú gondolkodás, nem igen. Tudom, mivel foglalkozik a férje, azt olykor bosszanthatja, hogy nincs minden megtervezve igen. Előre, hanem valahogy lesz.
Igen, de teljes mértékben támogatott mindig, és másoktól annyiszor hallom, hogy ha elmegy otthonról, akkor jaj, a férjem miatt nem merek még egyet vállalni. Én mindig mehettem, és mindig csinálhattam azt, amit a Kárpátaljai Alapítvány munkájába besegített, így adminisztrációs téren, tehát ott sok mindent konkrétan csinált is. A többinél egyszerűen az, hogy támogatott, és az, hogy jöttek hozzánk így ott lakó befogadottak, ezt meg nagyon természetesnek és magától értetődőnek találta, hogy ha egyszer van helyünk, akkor jöjjen ide az, akinek szüksége van rá.
Szent Erzsébet napjához kapcsolódik az ünnepség, Szent Erzsébetről van elnevezve ez az elismerés, és Szent Erzsébet a védőszentje, az égi pártfogója a ferences világi rendnek. Szereti igen. Szent Erzsébetet?
Természetesen nagyon szeretem. Hát abban, hogy a szegényekhez milyen kapcsolata volt, abban nem csak ő lehetne példakép, de ő is az egyik legfeltűnőbb példakép talán. Ráadásul ő a családja ellenére csinálta, hál' Istennek nekem nem így kell. De ami még szintén nagyon megfogott az ő személyében, és ami azt hiszem éppen az ő korában abszolút nem lehetett természetes, az a hitvesi szeretet, hogy tényleg szerelem volt köztük, és ennek a szerelemnek át tudta adni magát, és ez nem vonta el az Istentől és a szegények szolgálatától, tehát mindegyiket meg tudta élni teljes mértékben.
Hát és mindössze 24 év adatott igen, neki erre.
Ez hihetetlen, hogy ennyi idő alatt ilyen példaképpé tudjon valaki válni.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Simon Sándornéval, Marikával beszélgettünk, aki az idei Szent Erzsébet rózsája díj elismerésben részesül Szent Erzsébet napja kapcsán a püspöki kar döntését követően. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.